mi segítségünk, virágvasárnapi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, folytatva Márk evangéliuma magyarázatát a soron következő ígerészből. Az evangélium 10. fejezetéből a 17. verstől a 27. versig terjedő ígerészből. Isten igéjét olvasom, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemmel. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle. Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat. Ne ölj, ne paráználkodj, ne tanúskodj hamisan. Ne károsíts meg senkit. Tiszteld atyádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki, mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus ekkor rátekintett, megszerette. Majd ezt mondta neki, egy valami hiányzik még belőled. Add el, amit van, oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. A válasz miatt elborult az arca, és szomorkodva távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz. Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába bejutni. Azok még jobban megdöbbentek. És azt kérdezgették egymás között, akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta, az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. A minden kegyelemnek Istene tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk! Virágvasárnapi király, mi is kiáltjuk a sokasággal együtt, Hozsánna, azaz, segíts meg! Urunk, úgy állunk te előtted, mint akiknek segítségre van szükségük, a te segítségedre. Segíts az örömben, hogy el ne bízzuk magunkat. Segíts a próbatételek idején, hogy hűséggel megállhassunk. Segíts rajtunk, mint a te népeden, mert olyan erőtlen az ajkunkon az evangélium. Bocsáss meg nekünk, mert gyakran nem akarjuk belátni, milyen gyarlók és gyámoltalanok vagyunk te nélküled. De áldott légy, hogy a te segítséged nem hagy el bennünket, hogy a te segítséged mindig a legjobb, a legidőszerűbb, a legkonkrétabb, a legmaradandóbb megoldás. És köszönjük neked, Urunk, hogy te már végérvényesen megsegítettél, hiszen feltámadtál, legyőzted a halált, örök életet, új életet ajándékoztál nekünk. Kérünk tehát, szent lelked által, szólíts meg minket, ígéd és szabadító kegyelmed örömében. Ragyogjon fel előttünk most is megsegítő, megváltó szereteted a Krisztus Jézusban. Így áld meg Isten tiszteletünket mindannyiunk épülésére, s a te nagy neved dicsőségére, élő Istenünk Krisztusért kérünk. Amen. Isten igének hallgatására készülve kérjük a Szentlélek erejét, énekeljük a 171. dicséretünket, megáll az Istennek igéje. Hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Márk evangélium a 10. fejezetében, a 19. verstől a 22. versig terjedő ígerészben eképpen. Jézus mondja, tudod a parancsolatokat, ne ölj, ne paráználkodj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld atyádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki, Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus ekkor rátekintett, megszerette. Majd ezt mondta neki, egy valami hiányzik még belőled, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorkodva távozott, mert nagy vagyona volt. Amen. Kedves testvérek, amikor Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe, nagy sokaság köszöntötte, és Jézus ekkor engedte az ünneplést. A virágvasárnapi sokaság így köszöntötte őt, Hozsanna áldott, aki jön az Úr nevében. A Hozsanna a 118. Zsoltárból való idézet, héber nyelven, amely azt jelenti, segíts meg. Segíts meg, Urunk! És Jézus Krisztus azért vonult be Jeruzsálembe, hogy isteni hatalmával valóban megsegítsen bennünket. Megsegítsen bennünket, meghalljon érettünk és feltámadjon a halálból, és újból megajándékozzon bennünket az élettel, az élet teljességével, itt a földi világban az új élettel, oda át pedig az örök élettel, egy szóval az üdvösséggel. És itt kapcsolódik virágvasárnap üzenetéhez mai igénk, a Márk evangéliumából soron következő igeszakasz üzenete. Hiszen ez az ember, aki sietve odafut Jézus Krisztus elé, és leborul az Úr előtt, valójában erre kérdez rá, ami virágvasárnap üzenete. Honnan van a segítségem? Honnan kaphatom meg az élet teljességét? Az üdvösséget, az örök életet és az új életet, amelyet így fogalmaz meg. Mester, jó mester, mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem? Jézus pedig válaszol ennek az embernek, és a válasz első felét egy héttel ezelőtt magyaráztuk, részleteztük az ige hirdetésben. Jézus így felelt a válasza első részében, miért mondasz engem jónak, senki sem jó az egy élő Istenen kívül, és az üzenet így hangzott, nagyon összefoglalva, csak a lényegét idehozva, hogy Isten a legfőbb jó, ő mindig szeret bennünket, és bármi történik velünk, soha ne feledkezzünk el az Isten jóságáról, mert az ő szeretetétől senki és semmi el nem választott bennünket. És a mai alkalommal folytatva a gazdag ifjúnak nevezett perikópa magyarázatát, Jézus válaszának második szakaszára koncentrálunk. Ezt fogjuk ma elemezni a felolvasott néhány igevers alapján. Ez tehát a második ige hirdetés a gazdag ifjú történetéről. Mielőtt azonban belemennénk a részletekbe, a válasz második szakaszába, figyeljünk fel egy tagmondatra, ami itt most a lényeg, ami igazán megszólított, és e köré, az üzenet köré csoportosítottam a gondolatokat, hogy Jézus miközben folytatja a választ és párbeszédbe elegyedik ezzel a fiatal emberrel, közben Márk evangélista oda tesz egy nagyon fontos beszúrást, egy tagmondatot, amiben benne van az egész evangélium. Nagy hét, nagy péntek, húsvét örömére. Mindössze ennyi ez a tagmondat, Jézus megszerette őt. Megszerette ezt az embert. És egyre inkább kimutatta az ő szeretetét a válaszában. És olyan jó tudni, hogy mindig ez az evangélium, hogy bármilyenek vagyunk mi, az Isten szeret, egyre inkább szeret, megszeret, folyamatosan kimutatja az ő örökké való szeretetét. Bennünket is most megölel ezzel az örökké való szeretetével, és így szólít meg bennünket. Isten megszeret bennünket. És mi következik ebből a szeretetből? Először is. Aki az Isten szeretetét megismerte, aki az Isten szeretetében újjászületett, az tudja szeretni a másik embert. Az Isten szeretetéből a másik ember szeretete következik, a ránk bízottak szeretete első renden, akik között élünk. Értitek, testvéreim, mit cselekedjek, hogy az örök életet megnyerjem? Szeretni Istent, és szeretni a másik embert. Az örök élet, az üdvösség valósága a másik ember szeretetében mutatkozik meg. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus itt a válasz a második szakaszában a 10 parancsolatot idézi. Ugye hallhattuk. De a 10 parancsolatnak nem véletlenül a második kőtábláját idézi. Ugye az első kőtábla az ember és az Isten kapcsolatát rendezi, a második kőtábla pedig az ember és az ember közötti krisztusi kapcsolat rendjét szabályozza. Jézus itt csak a második kőtáblát idézi, mint egy jelezve ezzel, hogy aki Isten szeretetét megismerte, az szereti a másik embert. Ez az üdvösség valósága, testvéreim. A mai világban, ebben a, mindig így mondom, megtébolyodott világban, ebben a nehéz helyzetben, háborús helyzetben, amiben élünk, különösképpen hangsúlyos, hogy az üdvösség valósága mindig a másik ember szeretetén tapasztalható meg ebben a világban. Ez igazolja a hitünket, hogy milyen a másik emberhez való viszonyunk. Tehát, hogyha nem tudjuk egymást szeretni, ha nem tudunk egymáshoz türelmesek lenni, ha nem tudjuk a feszültségeinket mennyei bölcsességgel keresni, ha rettenetes helyzeteket teremtünk, ha háborúságot okozunk a másik ember számára, akkor nem az üdvösséget tapasztaljuk meg, sem a hétköznapokban, sem világméretekben, hanem a poklot, a kározatot, az üdvösség ellentétét. Hát itt gyakorlatilag Jézus Krisztus a nagy parancsolatról szól, szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Magunkat is kell szeretni nagyon, mert aki magát szereti, aki magára odafigyel, azt tud adni a másiknak. De aki Isten szeretetét megismerte, az tudja igazán szeretni a másik embert. És tapasztalja meg az örök életet, építi az Isten országát, az üdvösség valóságát ebben a krisztusi szeretetben, itt, ebben a világban. Tehát még egyszer mondom, Isten szeretete a másik ember szeretetében realizálódik. És amikor párbeszédbe kerül Jézus Krisztus ezzel az emberrel, akkor azt mondja ez a fiatal ember, hogy Uram, én mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. És ez a válasz azért érdekes, mert amikor Jézus idézi a 10 parancsolat második kőtábláját, akkor azt talán észrevettük az első felolvasás alapján is, hogy úgy szabadon idézi a második kőtábla parancsolatait, nem is sorban, sőt a második kőtábla parancsolatát egy 10 parancsolatból, a második kőtáblából nem ismert kifejezéssel összefoglalja, ne károsítsd meg a másikat. Ezzel mintegy a másik ember szeretetének a minimumát fogalmazza meg Jézus Krisztus. Ne károsítsd meg a másikat. Ha fáradt vagy, ha elég a magad baja, ha türelmetlen vagy, ha már nincs erőd, mert annyira ránk ül a világ, és tényleg sokszor a magunk baját is elég hordozni, akkor ha jót nem tudsz tenni a másikkal, akkor legalább rosszat ne tégy a másikkal. Ha segíteni nem tudsz, akkor legalább ne bántsd. Ha segíteni nem tudsz, akkor legalább hagyd békén. Ez a szeretet minimuma. Aki megismerte az Isten szeretetét, az szereti a másik embert, legalább úgy, hogy nem károsítja meg a másikat. Ha jót nem tudok tenni, legalább rosszat nem teszek a másikkal. És így mindezeket végig gondolva olyan megfontolandó ennek az ifjúnak a válasza, hogy Uram, én mindezeket megtartottam. Ifjúságomtól fogva. És érezzük ennek a az embernek az őszinte vágyát az örök élet iránt, meg a válasza is olyan őszinte, olyan tiszta. Én ezt megtartottam ifjúságomtól fogva. Uram, én erre törekedtem minden erőmmel, igyekezetemmel, hogy a parancsolatokat megtartsam. azt mondja gyakorlatilag ez az ember, hogy ifjú koromtól kezdve semmi tetten érhető vétkem nincs, mert odafigyeltem a parancsolatokra. Ahogy ezt talán mi is elmondhatjuk, itt ülünk, kedves testvéreim, ragyogó arccal, ez egy tökéletes csapat, ha volt is némi bukásunk, azt ki tudtuk fényezni, tehát kifele rendben van minden. Látható, tetten érhető vétkünk nincs, nem öltünk, nem loptunk, nem paráználkodtunk többnyire, nem hazudtunk, és lehetne sorolni. De a gazdag ifjú mégis érzi, hát ezért teszi fel a kérdést, hogy mit cselekedjek még, hogy az örök életet megnyerjem. Mert mindezeket megtartottam, de a kérdés az már önmagában jelzi, hogy de valami mégis hiányzik. Érzem, hogy hiányzik. És ez a mai ige szakasznak a második üzenete, hogy aki Isten szeretetét megismerte, az nem csak próbálja szeretni az Isten erejével és szeretetével a másikat, hanem az Isten szeretetének a fényéből látszik igazából a maga hiányossága, amit Jézus meg is fogalmaz ennek az embernek. Egy valami hiányzik belőled. Nagyon finoman fogalmaz Jézus. Egy valami hiányzik belőled. De ez az egy valami, ez olyan nagy hiány, hogy egy vákumot képez, és az összes többi hiánya az életednek, a hiánybetegsége ebből fakad, mert ez a vákum bevonz minden konkrét vétket, és bűnössé tesz téged. És mi ez az egy valami, ami hiányzik, és ami csak az Isten szeretetének a világosságában lehet belátni és megbánni? Az, hogy nem az Isten az első az életünkben. Hogy bálványaink vannak, kedves testvéreim. És tudjuk, sokszor definiáltuk már erről a szószékről a bálvány fogalmát. Az a bálvány, ami az élet piramisunkban az élő Isten őt megillető első helyét elfoglalja az életünkben. Értitek, amikor nem őt követjük. Ez a szakasz nem a vagyonról szól elsősorban, erről majd egy külön igehirdetést mondok, a vagyon itt csak példa, hogy nem az élő Isten, nem Jézus Krisztus az első. Ez a szakasz Jézus követéséről szól, nem őt követjük, nem ő áll az életpiramisunk csúcsán, nem ő az életünk mágnese. Értitek? Az élő Isten Krisztus szeretete az életünk mágnese, mint amikor a vas reszelék közé betesszük a mágnest, és a mágnes ereje által a vas reszelék minden szemcséje gyönyörű rendben, erőtérben megtalálja a maga helyét. Ha az élet piramisunk csúcsán az élő Isten áll, akkor minden más fontos dolog megtalálja az őt megillető helyet. Egy valami hiányzik belőled. Hogy nem követsz engem. Hogy nem én vagyok az első. Hogy nem én vagyok a mágnes, hogy nem én állok az élet piramisod csúcsán, hogy bálványaid vannak, és itt a vagyonos csak egy példa, hogy a te igazi kincsed nem a mennyben van, a te igazi kincsed a gazdagságod, a vagyonod, amely irányít. Nem én irányítalak, hanem ez irányít. De a vagyon helyében mindenki helyettesítse be azt a gyenge pontját, amivel ő kísérthető, ami valójában az élő Isten első helyét elfoglalja az életében. Fontos minden ajándék, amit az Istentől kaptunk, meggyőződésem ebben a földi világban. Egy külön igehirdetést mondok majd arról, hogy nem olyan egyszerű azt kimondani, hogy osz szét a vagyonodat, és kincsed lesz a mennyben. Ez egy külön igehirdetés tárgya lesz majd, hogy akár a vagyon kapcsán mit jelent ez. De most nem akarom félrevinni az igehirdetést, hanem ezt kell megérteni, hogy az alapvető baj az, És Jézus a vagyon eladásával csak egy példát mondta, hogy nem én állok, nem az élő Isten áll az életpiramisunk első helyén. És aki az Isten szeretetét megtapasztalja, nem csak szereti a másikat, hanem látja maga hiányosságát, hiányosságait, a maga nyomorúságát, gyarlóságát, gyengéit. És azt olvassuk, hogy amikor ezt hallotta, most már hadd mondjam így, ez a gazdag ifjú, mert azért a végén kiderül, hogy ifjú emberről van szó, akinek sok vagyona volt, amikor meghallja ezt ez a gazdag ifjú, akkor hú de plasztikus kifejezés, elmorult az arca. És megszomorodva elment onnan. És úgy gondolnánk, erre mindjárt rátérek, hogy itt szomorú véget ért ez a történet, mint ha Isten szeretete kudarcot vallott volna ezzel az emberrel kapcsolatban, mert elborult arccal szomorúan eltámozott. De kedves testvéreim, ne gondoljuk ezt. És mondom, erre mindjárt rátérek. Mert ha valaki odáig el tud jutni, hogy ezen legalább megszomorodik, efelett elborul az arca, abban Isten lelke már elkezdett dolgozni a bűnbánat csodája által. Aki megszomorodik, aki emiatt már elkezd sírni, abban ott munkál az Isten lelke, ahogy Jézus mondja a hegyi beszédben, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Jézus megszerette ezt az embert, minket is szeret, és Isten szeretetéből következik a másik ember szeretete. Aki Isten szeretetét megismerte, az meg tud szomorodni, az látja a maga hiányosságait, és aki Isten szeretetét megismerte, ez a harmadik üzenet is talán a legfontosabb, ezzel menjünk haza, az tudja, hogy Jézus Krisztusban ez a szeretet, ez az isteni szeretet örök. Igen, a mi szeretetünk gyarló. A mi emberi szeretetünk az Isten szeretete nélkül ideig való. Mi azonnal elfojtjuk a szeretetünket, a másik iránti szeretetünket, sőt azonnal csődöt vall a szeretetünk, ha a szeretetünket nem viszonozzák, főként, hogyha a szeretetünkkel visszaélnek, és nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát is, hogy félreértjük a másikat. Hogy azt hisszük, hogy nem szeret, mert mi éppen olyannak látjuk az arcát, vagy egy-egy cselekedetét, tekintetét, hozzánk való viszonyát félreértjük. Pedig az illető lehet, hogy éppen akkor csak rossz faszban van, és nem arról van szó, hogy nem szeret bennünket. De itt most teljesen mindegy ez az összefüggés, ami szeretetünk gyarló, ideig való, elfolytjuk, csődöt val, ha nem viszonozzák, hogyha visszaélnek vele, vagy hogyha félreértjük a másik hozzánk való viszonyát. De az Isten szeretete. És ez a lényeg. Jézus megszerette ezt az embert, szeret bennünket, és milyen az Isten szeretete? Az Isten szeretete örökké való szeretet, kedves testvéreim, ezt jól jegyezzük meg. Örökké való szeretet. Előre felé is, a jövőbe nézve is. Örökké való szeretet. Örök életünk van, soha el nem múlik. És nem csak előre fele, a Biblia szerint visszafele is. Isten kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, ez emberileg felfoghatatlan. Akkor is szeretett bennünket, amikor az anyánk a szíve alatt hordozott bennünket. Sőt, még sokkal előbb tudott rólunk személyesen. Kiválasztott bennünket magának. Örökké való szeretet, előre felé és visszafelé egyaránt. És ez a szeretet új örökké való szeretet, hogy hosszú tűrő. Hogy mondjam, hogy Isten szeretete nem hatástalan. Isten nem hagyja abba a szeretetet. Nem erőszakos az ő szeretete, hanem türelmes. Isten szeretete időigényes, úgy hosszú tűrő az ő szeretete, hogy nem hagyja abba az ő szeretetét, még akkor sem, hogyha nem kap viszonzást, Tehát nem mint az emberi szeretet, akkor sem hagyja abba a szeretetet, itt a gazdag ifjú esetében sem. Sőt, ha nem tapasztal viszonzást, akkor még fokozza a szeretetet. Értitek? Örökkévaló, hosszú tűrő, nem hagyja abba, ha nem kap viszonzást, fokozza a szeretetet. Vagy a római levélben olvassuk, hogy minél inkább megjelenik a bűn ebben az embervilágban, annál inkább megjelenik és kiábrázolódik az Isten szeretete és kegyelme. Örökkévaló, hosszú tűrő, időigényes, türelmes szeretet, nem hagyja abba, fokozza ezt a szeretetet, sőt, célhoz juttatja a mi életünkben ezt a szeretetet. Gondoljatok a paralel történetre, a gazdag ifjú mellett a tékozló fiú történetére. Ugyanaz lehet a befejezés, csak a gazdag ifjúnál nincs kifejtve, végigmondva, a tékozló fiúnál pedig igen. A tékozló fiú sem viszonozta az atya szeretetét, az atya elengedte őt, mint a gazdag ifjút. Elengedte, de nem hagyta el. A szeretete nem múlt el, és amikor a tékozló fiú visszaérkezett, akkor örökkévaló szeretetébe, atyai szeretetével befogadta. Hát a Filippi levél, Krisztus himnusz erről szól, hogy az a hosszú tűrő, örökkévaló, fokozott szeretet, ez a céljához ér, Jézus Krisztus előtt minden térd meghajoljon, és minden nyelv vallani fogja majd, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És egy gondolat a végén, mert említettem, hogy a gazdag ifjú történetének a magyarázata során mindig, miként egy héttel ezelőtt szeretnék megérkezni a záró mondathoz, amely nagyon fontos. Embereknél lehetetlen, de Istennél lehetséges. Ez a megoldás. Ez minden üzenetre érvényes a gazdag ifjú kapcsán. Uram, nálunk lehetetlen, hogy mi elesett, nyomorúságos, retteneteket megtapasztaló helyzetünkben bármi történik velünk, mi téged jónak mondjunk. Egy héttel ezelőtt ezt hangsúlyoztuk. Urunk, emberi erőnkből lehetetlen, hogy mi a másikat így szeressük. Emberi erőnkből lehetetlen, hogy a magunk hiányosságait így belássuk. Nálunk lehetetlen, de olyan jó, hogy ez az evangélium, hogy te nem hagysz bennünket egyedül a te örökkévaló szereteteddel, te cselekszel, ami nálunk lehetetlen, az nálad lehetséges. Te végzed el, köszönjük! A te szeretetettől senki és semmi nem választhat el bennünket, és amikor Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe, akkor ezt a csodát kezdte el kibontakoztatni, és ez lett teljessé nagypénteken és húsvétkor. Egy képpel zárom ezt a fontos üzenetet, aminek a lényege tehát az, hogy Jézus szeret bennünket, újból magához ölelt, megszeretett bennünket, mint a gazdag ifjút, és Jézus szeretetéből következik a másik ember szeretete, a saját hiányosságunk, bűneink belátása, hogy mennyire az Isten szeretetére szorulunk, és a bizonyosság, hogy Jézus Krisztusban Isten szeretete örök. Egy kedves testvérem, gyülekezeti tagunk március folyamán felhívta a figyelmemet egy szobrászművészre. Annó talán sokan emlékeznek egy neves színészre, Anthony Quinnre, annak a fia, Lorenzo Quinn, aki szobrászművész és Rodin örökségét folytatja. Érdemes az interneten rátekinteni gyönyörű alkotásaira. Mindig kezeket formáz meg. És az alkotásainak a nagy részében azt látjuk, hogy az egyik ember tartja a kezével a másikat. Sőt, a kezeiket a csuklónál megfogva egymást tartják, hordozzák, de alattuk ott van egy hatalmas nagy kéz, amely pedig mind a kettőjüket hordozza. Értitek? Isten szeretetéből következik a másik ember szeretete, és tudjuk, hogy Krisztus örökkévaló szeretete minden emberi gyarló szeretetből fakadó hiányosságunkat kipótolja. Ő az, aki, amikor ki akar dőlni valahol az életünk az emberi gyűlölet és gyarlóság miatt, akkor ő az, aki ezt megtartja, megtámasztja. Mert Lorenzo Quinnnek van egy olyan alkotása is, Velencében látható, ahol a klímaváltozás miatt több értékes műemlék kezd megrongálódni, és kezdenek kidőlni a falak. Az egyik alkotásnál azt látjuk, hogy az adriai tenger öbléből, ahol Velence található, két óriás márvány kéz bukkan ki, és egy kidőlni akaró műemléképület falát tartja. Statikai funkciója is van ennek az alkotásnak, de ugyanakkor gyönyörűséges. Hát kedves testvéreim, ilyen az Isten szeretete. És ez a szeretet ölel bennünket magához. Most, minden napon a világ végezetéig és azon túl. Amen. Gyertek testvéreim, válaszoljunk a hallott igére imádsággal. Virágvasárnapi király, aki nagypénteken megváltó szereteteddel meghaltál érettünk, és aki feltámadtál. Feltámadott Urunk, téged magasztalva kérünk, őrizd meg bennünket a megfáradástól erőddel, a megszomorodástól örömöddel, a kilátástalanságból reményeddel, a gyűlölettől megváltó szereteteddel, a gőgtől hatalmas krisztusi alázatoddal, az ostobaságtól mennyei bölcsességeddel, a megszégyenüléstől megtartó kegyelmeddel, a háborúságtól minden értelmet felülhaladó békességeddel. Téged dicsérünk, feltámadott Urunk, hogy mindezeket már meg is cselekedted. Áldott légy ezért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenük vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozást, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja a mi Urunk Istenünk. És az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.